Füles bagolyolvasó. Giovanni Boccaccio, Decameron, harmadik nap, ötödik novella. Zimahoda ajándékozza paripáját Francesco Vergellesi úrnak, s annak fejében engedelmet nyer, hogy szólhasson feleségével. Hogy pedig az asszony hallgat, ő annak nevében felel magának, s a dolognak vége felelete szerint üt ki, minek utána Pamfiló bevégezte Puccio testvér történetét, melyen a hölgyek nagyokat nevettek, a királynő szelíden parancsolta Elisának, hogy folytassa hazel beszéléseket. Ez pedig kisé epés természetű volt, nem ugyan rosszaságból, hanem régi megszokásból, sekképpen kezdett szóba, sokan azt hiszik, hogy mivel ők sokat tudnak, mások nem tudnak semmit. Ezek aztán gyakorta, miközben azt hiszik, hogy másokat lóvá tesznek, a végén észreveszik, hogy őket tették lóvá hamazok. Miért is fölöttébb nagy ostobaságnak tartom, ha valaki szükségtelenül próbára teszi mások értelmének erejét. De mivel talán nem mindenki osztja vélekedésemet, kedvem van elmesélni nektek anélkül, hogy az elbeszélések megszabott tárgyától eltérnék, mi esett bizonyos pistoiai lovaggal. Volt Pistoiában a Vergellesi családban bizonyos Francesco nevezetű lovag, dúsgazdag és okos és egyébként agyafúrt ember, de mértéktelenül fukar. Mikor ennek egyszer városbíró gyanánt Milánóba kellett mennie, minden szükséges dologgal felszerelte magát, mi előkelő utazáshoz kellett, csak éppen kedvére való szép paripája nem volt. Mivel pedig egyet sem talált, mely tetszett volna neki, nagy gondban volt miatta. Élt akkoriban Pistoiában bizonyos Ricciardo nevezetű ifjú, alacsony származású, ám dúsgazdag, ki mindig oly csinosan és ékesen öltözködött, hogy mindenki mint közönségesen csak Zima, azaz Cicoma néven nevezte. Ez már rég ideje szerette és kívánta, ugyan hiába, Francesco uram feleségét, ki gyönyörű szép és fölöttébb tisztességes hölgy volt. Toscanának pedig egyik legszebb paripája emezi fiúé volt, délceg paripa, melyet is éppen ezért fölöttébb kedvelt. Mivel pedig már a verebek is csiripelték, hogy ő Francesco uram felesége után sóvárog, akadt olyan ember, ki azt mondotta annak, hogy ha elkéri a paripát, Zima bizonyosan oda ajándékozza neki, mivel hogy olyannyira szerelmes a feleségébe. Francesco uram, kit a fukarság ösztökélt, elhívatta Zimát, s kérte, hogy adja el neki paripáját, de csak azért, hogy Zima ajándékul felajánlja neki. Zima ennek hallatára megörült, s felelte a lovagnak, uram, ha nekem adnád a világ minden kincsét, akkor sem tudnád megvenni tőlem paripámat. De ha tetszik neked, ajándékgyanánt könnyűszerrel megkaphatod, ama feltétellel, hogy minek előtte lovamat elvezeted, engedelmeddel és szemed előtt néhány szót válthassak feleségeddel, mégpedig oly távolságban mindenkitől, hogy senki más ne hallja szavamat rajta kívül. A lovagot igen ösztökélte a fukarság, s abban a reményben, hogy lóvá teszi az ifjút, beleegyezett. Beszéljem feleségével annyit, amennyit csak jól esik. Ott hagyta őt palotájának termében, maga pedig bement felesége szobájába, s minek utána elmondta neki, mely könnyűszerrel megkaphatja a paripát, parancsolta, hogy jöjjön vele, és hallgassa meg Zimát, de vigyázzon és semmiképpen ne feleljen sem sok, sem kevés szóval semmire, mit az mond. A hölgy fölöttébb rosszallotta ímez dolgot, de mivel kénytelen volt férjének kedvére tenni, megígérte, hogy akképpen cselekszik. És férje nyomában bement a terembe meghallgatni, mit akar mondani neki Zima. Az pedig újból megpecsételte az egyességet a lovaggal, s a terem egyik végében mindenkitől jó messzire letelepedett ő is, a hölgy is ésekképpen adta fel a szót. Nemes hölgy, meg vagyok győződve felőle, hogy olyan okos vagy, miképpen már régen bizonnyal észre kellett venned, mely igen nagy szerelmet támasztott bennem szépséged, mely bizonyal felülmúlja mindam a hölgyek szépségét, kiket el eddig láttam. Nem szólok a ma páratlan jelességekről és dicséretes erkölcsökről, melyek benned lakoznak, s melyek meg tudnák nyerni bármely férfinak büszke lelkét. Annak okáért nem szükséges szavakkal bizonygatnom, hogy szerelmem a legnagyobb és legforróbb, melyet férfiú valaha is érzett hölgy iránt. És ebben bizonnyal megmaradok, mindaddig, míg nyomorult életem fenntartja testemet, s még azon túl is. Mivel hogy, ha a túlvilágon is van szerelem, miként a földön, én mindörökre szeretlek. És éppen ezért bizonyosra vedd, hogy nincs semmi némű holmid, akármilyen is, akár drága, akár hitvány, melyet oly tökéletesen magadénak mondhatnál, s melyel minden cselekedetedben olyképpen rendelkezhetnél, mint amilyen én vagyok, már akármi keveset érek is, vagy úgy azonképpen mindenem, amim csak vagyon. És hogy teljességgel megbizonyosodjál ímes szerelmem felől, mondom neked, hogy nagyobb kitüntetésnek venném, ha olyasmit parancsolnál nekem, mit én kedvedért megtehetnék, s én azt teljesíteném, mintha parancsaimnak az egész világ készségesen engedelmeskednék. Ha hogy tehát annyira a tiéd vagyok, mint mondom, bizonyára szerénytelenség nélkül elétterjeszthetem kérésemet, méltóságos asszonyom, mivel csupán tőled függ minden békességem, minden boldogságom, minden üdvösségem és senki mástól. És legalázatosabb szolgád gyanánt kérlek téged, drága kincsem és egyetlen reménysége lelkemnek, melyet szerelmes tüzében csupán a benned vetett reménysége éltet, legyen oly nagy kegyességgel, senyhüljön meg olyképpen irányomban eleddig mutatott ridegséged, ki pedig tied vagyok, hogy én jóságodban felüdülvén elmondhassam. Miként engem szépséged gyújtott szerelemre, akként adta vissza életemet is, mely bizonyal elsorvadna, ha hogy büszkeséged nem lágyul meg könyörgéseimre, s én meghalok, téged pedig talán majd gyilkosomnak mondanak. S nem is szólván arról, hogy halálom nem igen válnék tisztességedre, bizony hiszem, hogy néha napján furdal majd lelkiismereted, megbánod, hogy ekképpen cselekedtél, s egyszer más szorokulván a madologból, ekképpen szólasz magadban. Ejnye, begonoszul cselekedtem, hogy nem szántam meg az én zimámat, de már akkor késő volna a bánat, s annál nagyobb fájdalmat okozna nekem. Miért is nehogy ez megtörténjék, szállj meg mostan, mikor még segíthetsz rajtam, s minek előtte meghalok, induljon meg szíved, mivel csupán rajtad áll, hogy a világ legboldogabb, vagy legboldogtalanabb embere leszek-e. Reménylem, határtalan lesz kegyességed, s nem engeded, hogy én nagy és iforró szerelemért a halál nyerjem jutalmul, hanem nyájas és kegyes válaszoddal felüdíted lelkemet, mely most minden ízében rémülten remek színed előtt. Hogy pedig mondókáját bevégezte, elhallgatott, s néhány könycseppet sajtolt szeméből keserves sóhajtások kíséretében, annak utána pedig leste, vajon mit felel a nemes hölgy. Az asszonyt, kit a hosszas sóvárgás, az utána settenkedés, az éjjeli zenék s más hasonló dolgok, miket zima iránta való szerelmében véghez vitt, nem tudták megindítani, megindították a tüzes szerelmesnek érzelmes szavai, s olyasmit kezdett érezni, mit annak előtte soha nem érezett, vagyis megérezte, mi a szerelem. És ám bátor, hogy a férjétől kapott parancsot megtartsa, egy szót sem szólt, néhány harcsóhaja mégis elárulta azt, mit legszívesebben valamely felelettel adott volna zimának értésére. Zima várt egy darabig, s mivel látta, hogy semmi némű választ nem kap, elcsodálkozott. Aztán hamarosan észrevette a huncutságot, mellyel a lovak túl járt az eszén. Mégis csak szemébe nézett az asszonynak, és látta, hogy feléje villan egyszer-egyszer annak szeme, ezen felül pedig hallotta sóhajait, melyek a hölgykebléből halkan felszakadtak. Némiképpen jó reménységre kapott, és ennek segedelmével újabb ötlete támadt, s mostan, miközben az asszony hallgatta, kezdett a hölgy nevében válaszolni önmagának, amint következik. Zima szívem, bizony nagy ideje észrevettem már, hogy rántam való szerelmed igaz és véghetetlen, s mostan szavaidból még jobban megismerem, és boldog vagyok miattas méltán. Ha néha úgy érezted, hogy rideg és kegyetlen voltam hozzád, semmiképp ne higgyed, hogy lelkemben is olyan vagyok, milyennek arcom mutatott. Inkább mindig szerettelek, s minden más férfinál kedvesebb voltál nekem. De ekképpen kellett cselekednem, részben, mivel féltem az emberektől, részben, hogy jó híremen csorba ne essék. De mostan eljött az ideje, mikor nyilván megmutathatom neked, hogy vajon szeretlek-e, és megjutalmazhatlak a ma szerelemért, melyel irántam viseltettél s viseltetel. Annak okáért vigasztalódjál, s légy jó reménységgel, mivel hogy Francesco uram kevés napok múltán Milánóba megyen városbírónak, mint magad is tudod, hiszen irántam való szerelemből te ajándékoztad neki a ma délcek paripát. Ha pedig ő útjára megyen, szentül megígérem neked hitemre, s a ma szép szerelemre, mellyel szeretlek, hogy kevés napokkal utóbb velem leszel, s akkor szerelmünk egy gyönyörűséggel és tökéletesen beteljesíthetjük. Hogy pedig többet ne kelljen üzennem neked e tárgyban, már most értésedre adom, hogy a manapon, melyen két törülközőt látsz kiterítve szobámnak ablakán, mely kertünkre nyílik, sötét este jöjj be hozzám a kertnek ajtaján, de jól néz körül, senki meg ne lásson. Ottan lelsz engemre ád várakozván, s egész éjszaka örvendezünk s élvezünk majd egymással, mire hogy igen sóvárgunk. Minek utána zima a hölgy nevében ekképpen beszélt, megszólalt a maga nevében, s így válaszolt. Drága hölgyem, jóságos válaszod oly mérhetetlen örömmel árasztotta el szívemet, hogy elbágyad minden erőm, s alig tudok illendő módon válaszolni, hogy méltóképpen köszönetet mondjak. Ha hogy éppen tudnék szólani, amint szeretnék, sohasem érném végét, ha hogy oly tökéletesen meg akarnám neked köszönni, mint szeretném s mint kötelességem volna. Annak okáért magad bölcs belátására bízom, hogy megérezd azt, mit szavakkal nem tudok kifejezni, bármennyire kívánnám is. Csupán annyit mondok neked, hogy bizonnyal igyekezni fogok meghagyásod szerint cselekedni. És akkor talán jobban nekibátorodom a ma nagy ajándék miatt, melyet nekem adtál, s igyekezni fogok tőlem telhetőleg oly forró köszönetet mondani neked, amilyen csak erőmből futja. Mostan hát nincs egyéb mondani valóm. S ezért, drága asszonyom, adja meg neked Isten a legnagyobb örömet és boldogságot, mit csak kívánsz, s Istennek ajánlom te kegyelmedet. Minderre az asszony egy kukkot sem válaszolt. Tehát zima felkelt, megindult a lovak felé, kilátván, hogy az ifjú feláll, eléje ment, s mosolyogva mondta. No, mit gondolsz? Becsülettel megtartottam ígéretemet? Nem, uram, felelte zima, mivel hogy azt ígérted nekem, hogy szólanom engedsz feleségeddel, holott valamely márvány szobrot állítottál elém, hogy azzal beszélgessek. Ez a mondás fölöttébb megtetszett a lovagnak, s bár annak előtte is jó vélekedéssel volt felesége felől, most még jobban becsülte, sekképpen szólott. Tehát most már enyém a paripád. Felelte zima, igen, uram, de ha sejtettem volna, hogy a ma szíves engedelmedből annyi lesz a hasznom, mint amennyi volt, bizony nem kértem volna semmit cserébe, hanem ajándékul adtam volna neked a paripát. S bár adta volna Isten, hogy ekképpen cselekedtem volna, mivel hogy mostan megvetted a paripát, holott én nem kaptam érte árat. Elnevette magát erre a lovag, s mivel most már volt paripája, kevés napok múltán útnak indult, s elment Milánóba városbírónak. Az asszony magára maradt házában, s újra meg újra visszagondolt zima szavaira és irányában mutatott szerelmére, meg a paripára, melyet szerelméért férjének ajándékozott, s mivel látta, hogy szüntelenül ott lebzsel a háza körül, ekképp töprenkedett magában. Mit cselekszem én? Miért vesztegetem ifjúságomat? Amaz elment Milánóba, és csak 6 hónap múlva tér meg, és ugyan mikor kárpótol lemez időért. Talán ha megöregszem, s ezen felül vajon találok-e még ilyen pompás szeretőre, mint zima? Egyedül vagyok, nem kell félnem senkitől. Nem tudnám, miért ne használjam fel ezt a jó alkalmat, míg módomban vagyon. Nem leszek mindig ilyen szabad, mint most vagyok. Ezt a dolgot bizony soha senki meg nem tudja, s ahogy mégis kitudódik, akkor is jobb megtenni és megbánni, mint megbánni, hogy nem tettem meg. Minek utána pedig a dolgot ekképpen meghányta vetette magában, valamely napon kitette a két törül között a kerti ablakba, miként zima meghagyta. Zima pedig mikor meglátta azokat, mód felett megörvendezett, s amint az éjszaka leszállt, titokban és egyedül odament a hölgykertjének ajtajához, melyet nyitva lelt. Onnan pedig elment a másik ajtóhoz, mely a házban nyílott, holottan lelte a nemes hölgyet, kire elvárakozott. Ki is mikor őt jönni látta, elébe ment, s kitörő örömmel fogadta. Ő pedig 100 000-szer ölelte és csókolta, s vele együtt felment a lépcsőn. Sazonyomban feküdni tértek, s megismerték a szerelemnek elképzelhetetlen gyönyörűségeit. És ám bár ez csupán az első alkalom volt, nem volt az utolsó, mivel hogy a lovag Milánóban tartózkodott, s még visszatérte után is, zima gyakorta eljárt az asszonyhoz, mindkettejük fölöttébb nagy gyönyörűségére. Giovanni Boccaccio, Decameron, 3. nap, 6. novella. Ricciardo Minutolo szerelmes Filippello Ficchinolfi feleségébe. Megtudja, hogy az asszony féltékeny, s azzal az ürüggyel, hogy Filippello az ő feleségével másnap valamely fürdőben találkozik, elcsalja hoda az asszonyt, ki azt hiszi, hogy férjével van. Annak utána pedig megtudja, hogy Ricciardóval mulatott Elisának nem volt már több mondani valója, mikor is a királynő megdicsérte zimát eszességéért, és parancsolta fiam Mettának, hogy folytassa a sort újabb novellával. Az pedig sugárzó arccal megszólalt, Madonna, szívesen, és ekképpen fogott hozzá, néha bizony nem árt elhagyni kissé városunkat, mely valamint minden egyéb dologban, akképpen minden némű példázatokban is bővelkedik, s miként el is a tette, végtére oly dolgokról mondani novellát, melyek más vidéken történtek. Éppen ezért átmegyek Nápolyba, s elmondom, hogy az efféle álszentek közül, kik úgy mutatják, mintha irtoznának a szerelemtől, miképpen vitte rá egyiket ravasz szerelmese, hogy előbb megízleje a szerelem gyümölcsét, minek előtte még virágait megismerte volna. Ezt tanítson benneteket óvatosságra a ma dolgokban, melyek megtörténhetnek, egyúttal pedig szolgáljon mulatságtokra a ma dolgokkal, melyek már megtörténtek. Ősrégi Nápoly városában, melynek kedvességben nincsen párja Itáliában, élt valaha egy ifjú, ki nemes vérből sarjadt, roppant vagyomban dúskálkodott, bizonyos Ricciardo Minutolo nevezetű. Ám bár ennek gyönyörű, fiatal és kedves asszony volt a felesége, ő mégis beleszeretett valamely más asszonyba, ki mindenek vélekedése szerint messze felülmúlt a szépségben mind a többi nápolyi asszonyokat. Bizonyos Satella nevezetű volt ez, ugyancsak valamely nemes ifjú úrnak, bizonyos Filippello Ficchinolfi nevezetűnek felesége, ki urát, tisztességes hölgy lévén, a világon mindennél jobban szerette és becsülte. Ricciardo Minutoló tehát, ki Emesszatellát szerette, minden követ megmozgatott, minek révén asszonynak kegyét és szerelmét csak meg lehetett nyerni, s mindezzel semmiképpen nem tudta vágyainak célját elérni, már-már kétségbe esett, és szerelmétől, vagy nem tudott, vagy nem bírt megszabadulni, és sem meghalni nem tudott, sem az életben nem lelte örömét. Ebben a hangulatban emésztődött, midőn történt, hogy bizonyos hölgyek, kik rokonai voltak, valamely napon lelkére beszéltek, hogy tegyen le szerelméről, mivel hogy hiába töri magát, mert Szatella nem ismer más boldogságot Filippellón kívül, s oly féltékeny rá, hogy szinte már a levegőben rögtödő madarakra is gyanakszik, ne talán elrabolják tőle. Ricciardo, mikor tudomást szerzett Szatella féltékenységéről, nyomban kieszelt valami tervet, mely kedvét szolgálhatta, s kezdte úgy tettetni magát, mintha lemondott volna Szatella szerelméről, és más nemes hölgy felé fordult volna hajlandóságával, és annak szerelméért címből utána settenkedett, és törte magát érette, s mind a ma dolgokat megcselekedte, melyeket Szatella kedvéért tenni szokott. Nem is sok ideje művelte még ezt, midőn mind a nápolyiak s maga Szatella is olyképpen vélekedett, hogy többé már nem Szatellát, hanem e másik hölgyet szereti kimondhatatlanul. Ebben pedig mindaddig megmaradt, míg nem mindenki természetesnek vette, úgyhogy nem csupán mások, hanem maga Szatella is levetkőzte a matartózkodást, melyet szerelme miatt el addig irányában tanúsított, és szomszédja gyanánt barátságosan üdvözölte, miként a többieket, mikor jött, vagy ment. Történt pedig, midőn nagy volt a forróság, hogy a hölgyek és lovagok a nápolyiak szokása szerint nagy csoportokban kimentek szórakozni, ebédelni és vacsorázni a tengerpartjára, s mikor Ricciardo megtudta, hogy Szatella is odament társaságával, hasonlatosképpen kiment maga is cimboráival, és Szatella hölgyeinek társaságához csatlakozott, minek utána előbb nagyon kérette magát, mintha nem igen volna kedve maradnia. Ottan pedig a hölgyek s velük együtt Szatella kezdte csípkedni őt s csúfolkodni vele legújabb szerelme miatt, ő pedig úgy tette magát, mintha Fülik szerelmes volna, amivel még csak több anyagot adott nekik a csípkelődésre. Mivel pedig lassacskán a hölgyek elszélettek, egyik erre, másik arra, mint már efféle helyen történni szokott, Szatella néhányad magával ott maradt, hol Ricciardo volt, s akkor Ricciardo csak úgy elejtett előtte egy szót a férjének, Filippellónak bizonyos szerelmi viszonyáról, mire az asszonyban hirtelen fellobbant a féltékenység, és fölötté furta holdalát a kíváncsiság, hogy megtudja, miképpen értette ezt Ricciardo. S egy darabig csak tűrtőztette magát, de aztán tovább nem bírta, s kérte Ricciardót a mahölgynek szerelmére, kit a világon legjobban szeretett. Tegye meg neki azt a szívességet, világosítsa fel abban, mit Filippellóról mondott. Felelte neki az ifjú, olyas valakinek nevében kértél engemet, ki miatt nem merem megtagadni kérésedet. S ezért hajlandó vagyok megmondani neked, ahogy megígéred, hogy egyetlen szóval meg nem mondott sem neki, sem másnak, csak ha majd az eredményből látod, hogy igaz, amit most elmondandó vagyok, mivel ha akarod, kioktatlak rá, hogyan győződhetsz meg a dologról. Az asszonynak tetszett ez a kikötés, s annál inkább igaznak vett mindent, s megesküdött neki, hogy soha nem mondja el. Félrevonultak tehát, hogy senki meg ne hallja beszélgetésöket, s Ricciardo ekképpen fogott szóba. Madonna, ha még most is úgy szeretnélek, mint valaha szerettelek, nem mernék elmondani neked olyasmit, miről tudom, hogy bizonyosan bosszúságodra leszen. De mivel hogy a ma szerelmem már elmúlt, aggodalmaskodás nélkül feltárom előtted mindenben az igazságot. Én nem tudom, vajon Filippello megneheztelte rám valaha irántad való szerelmem miatt, vagy abban a hiszemben volt-e, hogy viszonoztat szerelmemet. De akár így van a dolog, akár nem, velem soha nem éreztetett semmit. Azonban talán megvárta az idejét, mikor azt hiszi, hogy már nem vagyok olyan gyanakvó, s úgy látszik, ugyanazt akarja megtenni velem, amit, mint kétségtelenül felteszi rólam, én tennék ő vele, vagyis szeretkezni kíván feleségemmel. És miként kiderítettem, nem is rég ideje még, nagy titokban szüntelen üzenetekkel zaklatja őt, melyeket feleségem mind elmondott nekem. Neki pedig olyképpen felelt, amint én meghagytam. Mindazáltal ma reggel minek előtte idejöttem volna, ott kaptam feleségemnél, házamban bizalmas beszélgetésben valamely asszonyt, s azonnal kitaláltam, hogy miféle szerzett, azért tehát magamhoz hívtam feleségemet, s megkérdeztem, mit akar ezt tőle. Ő pedig így felelt, ez a kerítője a ma Filippellónak, kit te a nyakamra hoztál azzal, hogy választattál neki, és reményt keltettél benne. Bizony azt mondja, hogy mindenképpen ismerni akarja szándékomat, mert ő, ha én beleegyezem, úgy rendezi a dolgot, hogy titokban találkozhatom vele városunknak valamely fürdőjében. Ezért könyörök s ezzel zaklat, És ha hogy nem úgy volna a dolog, hogy Isten tudja, miért te vittél bele ebbe a játékba, bizony már oly módon leráztam volna nyakamról, hogy soha többé felém sem, mert volna nézni, akkor aztán úgy éreztem, hogy ez ember mégiscsak túlságosan messzire merészkedik, és ezt tovább nem szabad tűrnöm, hanem el kell mondanom neked, hogy lássad, mi a jutalom makulátlan hűségedért, melynek miatt a magam szinte már halál révére jutottam. Hogy pedig ne higgyed, miképp ez csupán üres szóbeszéd, vagy fecsegés, hanem ha kedved van, nyilván láthassad is, és kezeddel megfoghassad, én meghagytam feleségemnek, hogy a mazasszonynak, kire ávárt, azt adja feleletül, hogy holnap 3 óra tájban, mikor minden ember alszik, ott lesz a mafürdőben. Ezen az asszony mód felett törvendezett és eltávozott. Nos, nem gondolnám, hogy te azt hiszed, majd én elküldöm oda a feleségemet. De ha helyedben volnék, úgy intézném a dolgot, hogy férjem engem találjon ott annak helyében, kivel hiedelme szerint találkozik. És egy darab ideig mulatnék vele, s akkor aztán felfedném előtte, hogy kivel volt, s érdeme szerint megadnám neki a magáét. És, ha ezt cselekednéd, azt hiszem, hogy igen megszégyelné magát, hogy egyszerre bosszút állanánk a méltatlanságért, melyet ellened és ellenem elkövetni szándékozik. Szatella ennek hallatára, egyáltalán meg nem gondolván, ki is az, ki ekképpen szól vele, s ki ne talán becsapja, féltékeny emberek módjára azonyomban hitelt adott íme szavaknak, s bizonyos előbb történt dolgokat kezdett az esettel egybeilleszteni, s hirtelen haragra gerjedvén, azt felelte, hogy, de bizony megteszi, hiszen nem is kerül valami nagy fáradtságába. S hogyha férje odajön, bizisten úgy megszégyeníti, hogy holt a napjáig megemlegeti, valahányszor csak asszony kerül a szeme elé. Ricciardo megörült ennek, s úgy vélte, hogy a terve jó és sikerülni fog, tehát nagy bőbeszédűséggel megerősítette az asszonyt elhatározásában, s megszilárdította hiedelmében, mégis megkérte soha el ne mondja senkinek, hogy ezt tőle tudja, mit is az asszony hitére megígért. Másnap Ricciardo elment a derékasszonyhoz, ki a mafürdőt tartotta, melyet ő Szatellának említett, s közölte vele, mit itten művelni szándékozik, s kérte, hogy ebben tőle telhetőleg segítségére legyen. A derékasszony, ki fölöttébb lekötelezettje volt, azt felelte, hogy szívesen megteszi, s rendre megbeszélte vele, mit kell cselekednie, avagy mondania. Volt pedig neki a maházban, melyben fürdőjét tartotta, valamely korom sötét szobája. Nem volt bizannak egyetlen ablaka sem, melyen világosság áradhatott volna be. Ezt a szobát a derékasszony Ricciardo utasítása szerint rendbe hozta, és felállította benne leges legjobbik ágyát, melybe is Ricciardo, minek utána megebédelt, belefeküdt, és kezdte várni Szatellát. Ez pedig, hogy végig hallgatta Ricciardo szavait, s a kelleténél jobban hitt azoknak, este felháborodottan tért meg otthonába, hová is Filippello mindenféle gondokkal terhesen ugyancsak megtért, s talán nem köszöntötte feleségét oly barátságosan, mint máskor szokta. Hogy az asszony ezt észrevette, gyanúja még jobban megerősödött, és ekképpen töprengett magában, valóban ennek azon az asszonyon jár az esze, kivel holnap mint hiszi enyelegni és élvezni fog, de bizony Isten ebből nem eszik. És eme gondolattal foglalkozott egész éjszakán által, fejét törvén, mit mondjon majd neki, minek utána vele mulatott. De mit szaporítsam a szót? Délután 3 órakor Szatella szólította kíséretét, s szándékához híven elment a mafürdőbe, melyet Ricciardo mondott neki, és ottan lelvén a jó asszonyt, megkérdezte, vajon járt-e már ott Filippello a mai napon. A jó asszony, kit Ricciardo kioktatott, ekképpen válaszolt, te vagy-e a mahölgy, kinek ide kell jönnie hozzá. Szatella pedig felelte, igen, én vagyok, akkor hát, felelte a jó asszony, menj be hozzá. Szatella, ki elment keresni olyasmit, amit szívesebben nem lelt volna meg, oda vezettette magát a szobához, melyben Ricciardo volt, lefátyolozott arccal belépett, s belülről bezárta az ajtót. Ricciardo, ahogy belépni látta, boldogan felugrott, s karjába ölelte, és halkan szólott. Isten hozott, édes lelkem! Szatella, hogy jól játssza az idegen nő szerepét, megölelte és megcsókolta a férfit, súlyongván beszézgette, de nem szólt egy szót sem, mivel attól tartott, hogy ha megszólal, az megismeri. A szobakorom sötét volt, minek mind a ketten örvendeztek. És még hosszabb ott tartózkodás után sem nyerte vissza szemük az erejét. Ricciardo ágyába vonta az asszonyt, s ottan oly halkan beszélgetvén, hogy a hangjuk el ne árulja őket, nagy sok ideig maradtak, mindkettejük nagy élvezetére és gyönyörűségére. De mikor Szatella elérkezettnek vélte az időt, hogy dühét kiadja haragra gerjedvén ekképpen fogott szóba, jaj, mely nyomorúságos az asszonyok sorsa, s mely méltatlanul pazarolják legtöbben férjükre szerelmüket. Ó, én szerencsétlen, 8 esztendeje immár jobban szeretlek tulajdonéletemnél, te pedig, mint megtudtam, valamely más asszony szerelmében lángolsz és emésztődöl, gonosz és becstelen ember te. Hát, mit gondoltál, kivel voltál mostan együtt? Azzal voltál, kit már oly rég ideje megcsaltál álnok hízelkedéseiddel, szerelmet mutatván irányában, holott mást szeretsz. Én Catella vagyok, nem pedig Ricciardo felesége, becstelen áruló te. Hallgass csak, vajon megismered-e hangomat? Bizony, én vagyok. Úgy érzem, mintha ezer esztendőbe kerülne, mi kijutunk a napvilágra, hogy érdemet szerint megszégyenítselek, gyalázatos, rühes kutya, te. Ó, jaj, szegény fejemnek, kire pazaroltam én annyi esztendőkön állt a lekkora szerelmet. Erre a becstelen kutyára, ki abban a hiszemben, hogy idegen asszony tölel, több gyöngétséggel és kedveskedéssel halmozott el engemet ímez rövid idő alatt, míg vele voltam, mint el eddig egész életében, mióta felesége vagyok. Már ma hogyan vitézül kitettél magadért, hitvány kutya, holott odahaza, hogy igen gyengének és kimerültnek és tehetetlennek mutatod magadat. De hála légyen Istennek, hogy magad mezejét munkáltad, nem pedig másét, mint hitted. Nem csoda hát, hogy múlt éjszaka nem közeledtél hozzám. Arra készülődtél, hogy máshol ereszted meg a csapot, és friss lovaggyanánt akartál az ütközetbe vonulni. De hála légyen Istennek s magam óvatosságának, a víz mégiscsak a maga medrébe talált. Miért nem felelsz, gazember, miért nem mondasz valamit? Talán megnémultál a szavaimtól? Isten engem úgy segéljen, nem tudom, mi tart vissza, hogy beléd ne vágjak a törmeimmel, s kinek aparjam szemedet. Azt hitted, hogy nagy titokban végrehajthatod majd ezt az aljasságot? De bizony Isten, annyi esze másnak is van, mint neked. Hát nem sikerült. Külön kopókat uszítottam nyomodra, mint sem hitted volna. Ricciardo eme szavak hallatára örvendezett magában, s egy szót sem felelt, csak ölelte és csókolta, s még jobban elhalmozta gyöngétséggel, mint az imént. Miért is az asszony tovább folytatta a nyelvelést és szólott, igen most azt hiszed, hogy megszédítesz álnok gyengétségeiddel, utálatos kutya te, és megbékítesz és megvigasztalsz. De tévedsz, én ennek miatta meg nem vigasztalódom, míg nem meggyalázlak mind valamennyi rokonunk és barátunk és szomszédunk szeme láttára, valahányan csak vannak. Vagy nem vagyok-e én éppen olyan szép, mint Ricciardo minutoló felesége, te gazember? Nem vagyok-e vajon épp oly nemes asszony? Miért nem felelsz, rühes kutya? Miben különb amaz nálam? Takarodj innen, hozzám ne nyújj, mára már éppen túlságosan is sokat vitézkedtél. Most már, hogy tudod, ki vagyok, jól tudom, hogy amit tennél, csak erőltetve tennéd. De, ha Isten kegyelmet ad nekem, majd rövidre foglak én még, ne félj! És nem tudom, mi tart vissza attól, hogy el ne küldjek Ricciardóért, ki jobban szeretett engem tulajdon magánál, s még annyira sem dicsekedhetett el soha, hogy csak egyszer is rávetettem a szememet. Nem is tudom, mi rossz volna benne, ha ide hívatnám. Te azt hitted, hogy a feleségétől elgeted itten, és amennyiben rajtad múlt, csak ugyanúgy van, mintha őt ölelted volna. Ha hogy tehát én ővele ölelkezném, ugyan nem volna semmi jogot kifogásolni azt. Határtalan volt az asszony elkeseredése, s bőven ömlött belőle a szó. Végezetül Ricciardo meggondolván, hogy ha ebben a hiedelemben elengedi innét, abból nagy baj kerekedhetnék, ennek okáért ráadta fejét, hogy felfedi magát, és kiózanítja az asszonyt a csalódásából, melyben volt. Karjába ölelte tehát, s úgy magához szorította, hogy mozdulni sem tudott, annak utána pedig megszólalt. Édes lelkem, ne izgasd fel magad! Ámor az ő csalafintaságával megtanított, miképpen nyerjem meg azt, mit tiszta szerelemmel megnyerni nem tudtam. Én bizony a te Ricciardód vagyok. Ahogy Catella ezt hallotta, s a hangját megismerte, azon nyomban ki akart ugrani az ágyból, de nem bírt. Miért is sikoltozni akart, de Ricciardo egyik kezével betapasztotta a száját, és tovább beszélt. Madonna, nem lehet meg nem történtté tenni azt, mi ma megtörtént, még ha mind életet fogytáig sikoltoznál is. És, ha sikoltoznál, vagy olyasmit cselekednél, hogy eme dolognak ne szétvenné valaki, annak két dolog lenne a vége. Az egyik, ez pedig bizonyára nagyon is elevenedbe vág, az volna, hogy veszendőbe menne becsületed s jó híred, mivel ha azt mondanád is, hogy én hoztalak ide csalafintasággal, én letagadnám, sőt azt mondanám, hogy pénzt és ajándékokat ígértem neked, sekként vettelek rá, hogy ide jöjj. Mivel pedig mindezeket nem adtam meg oly bőségben, mint remélted, megháborodtál, s most azért keversz ilyen hírbe és botrányba, s jól tudod, hogy az emberek inkább hajlandók elhinni a rosszat, mint a jót. Éppen ezért sokkal hamarabb hisznek majd nekem, mint neked. Továbbá pedig az következnék, hogy férjed meg én halálos ellenségekké válnánk, s megeshetnék, hogy meggyilkolnám őt, vagy éppen olyan könnyen ő engem, ezen pedig alig ha örülnél, vagy vigadoznál. Annak okáért, szívem életem, ne kívánd meggyalázni magad s egyúttal veszedelembe dönteni és összeveszíteni férjedet velem. Nem te vagy az első, nem is maradsz az utolsó asszony, akit rászedtek, s én nem azért csaltalak meg, hogy elvegyem valamidet, hanem irányodban való kimondhatatlan szerelmem miatt, melyet feltett szándékom örökre megőrizni, s egyúttal megmaradni a te legalázatosabb szolgádnak. És mivel rég ideje már magam s mindenem s mindaz, mit tehetek és érek, a tiéd és rendelkezésedre vagyon, feltett szándékom, hogy ezentúl mindez még inkább a tiéd legyen. Mivel pedig minden egyéb dologban okos asszony vagy, bizonyosra veszem, hogy az leszel ebben is. Szatella, miközben Ricciardo eme szavakat mondotta, keservesen zokogott, és ám bár igen felháborodott, és fölöttébb haragudott, mégis annyi okos figyelmet szentelt Ricciardo komoly szavainak, hogy megismerte. Bizony megeshetik az, miről Ricciardo beszél, s annak okáért ekképpen szólott. Ricciardo, nem tudom, miképpen engedi meg nekem az Úristen, hogy elviseljem a ma méltatlanságot és csalást, melyet ellenem elkövettél. Nem akarok sikoltozni itten, hová együgyűségem s túlságos féltékenységem vezetett. De bizonyosra vedd, hogy mindaddig nem lesz jó kedvem, míg nem egy, vagy más módon nem kaptam elégtételt azért, mit velem elkövettél. Annak okáért ereszel, ne tartóztas tovább. Megkaptad, mit kívántál, s kényed kedved szerint megtépáztál engemet. Ideje, hogy elengedj. Kérlek, engedj el. Ricciardo, ki tudta, hogy az asszonynak lelke még túlságosan fel van zaklatva, feltette magában, hogy bizony nem engedi el, míg nem megbékél vele. Miért is édes szavakkal kezdte csillapítgatni, s annyit beszélt és annyit kérlelte és annyit rimánkodott neki, míg nem az asszony megadta magát, s megbékélt vele. S annak utána közös akarattal kimondhatatlan gyönyörűségben jó darab ideig együtt mulatták még magukat. Mivel pedig az asszony megismerte akkor, mennyivel ízesebbek a szeretőnek, mint a férjnek csókjai, Ricciardo iránt mutatott keménységét édes szerelemre fordította. A manaptól fogva gyöngéden szerette őt, sokos óvatossága révén még gyakorta élvezték szerelmüket. Adja Isten, hogy mi is élvezhessük a magunkét.